Mai témánk az Isten eszközei, ez a cím. Korintusi első levél, első rész 26-27-es verse alapján keressük ezt ki, és álljunk fel, így hallgassuk Isten igéjét. Fabi Sándor testvéremet kérném, hogy majd vezessen minket imádságban, áldáskérő imádságban. Pál első levél a Korintusiak, az első rész 26-27-es verse következőképpen szól. Mert nézzétek csak a ti elhivatásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Imádkozzunk. Ámen. Ámen. Testvérek, nekem már most is mondom előre, hogy ma is lesz lehetőség bizonyságtételre, akár hogyha kapunk üzenetet az igehirdetés alatt, előtt, után, közben, bármikor, vagy amúgy is hoztunk, akkor lesz lehetőség azt legegyszerűbb szavakkal megosztani. Így rövid vallomással kezdem. Mindig is, régen is, és talán egyre inkább nehezen tudom kezelni azt az olyan helyzeteket, amikor valakit megkérek bármilyen szolgálatra, legyen az akár fiatal, legyen az akár idősebb, és azt mondja, hogy nem vagyok rá képes. Ez az egyik legrosszabb mondat, amit az ember mondhat. Kettő oknál fogva is. Egy az, hogy ilyenkor azért, tehát egy minimális emberismeret kell csak ahhoz, hogy az ember a szeméből lássa az illetőnek, hogy ezt most komolyan gondolja, vagy nem. Vagy hogy inkább azt gondolja köze magában, hogy nincs kedvem. De ha azt gondoljuk, hogy nincs kedvünk, akkor mondjuk azt, hogy nincs kedvünk, mert az egy teljesen magyar beszéd, érthető. Hadd mondjam azt is, hogy ez se feltétlenül bűn. Tehát a szószékre való felmenetel sem mindig a kedvből történik, hanem abból, hogyha van az embernek üzenete, azt el kell mondania. Nem hiszem, hogy a nagy kedve volt Sámuelnek elmondani mindent Élinek. Nem hiszem, hogy Nátán prófétát szétcsattantotta a kedv, amikor Dávidat kellett szembesíteni a bűnével. Tehát a szolgálat az nem kedv kérdése. Ez az egyik. A másik az, hogy ha tényleg úgy gondolja, az egy picit jobb eset, hogy nem vagyok rá képes, de higgyék el azt is a testvérek, hogy én soha senkit nem kérek meg, csak olyat, tehát akit én megkérek, az képes a szolgálatra. Meg különben nem kérném meg. Tehát ezt így előre is hadd mondjam ilyen testvéreknek. A másik az, hogy a Bibliában is találhatunk rengeteg olyan embert, akik, és nagyon hiteles módon először elutasították ezt a fölkérést, még akkor is, ha magától Istentől jött. Lehetne szólni Mózesről, volt neki is olyan időszak, amikor nagyon úgy érezte, hogy kész a szabadításra, fogta is azt a botot és leütötte az egyiptomit, akkor Isten őt elküldte 40 évre gondolkodni a tettén, és amikor abszolút nem látta magát le alkalmasnak arra, akkor hívta előtt Isten a szolgálatra. De lehetne beszélni Ézsajásról, lehetne beszélni Jeremiásról, Jónásról is, rengeteg mindent lehetne mondani és szólni. Egyébként gyönyörű az imádság, köszönöm, hogy fel is olvastad. Nézzük meg, hogy egy árva kérés nincs ebben az imádságban, ez szintiszta hálaadás és dicséret és dicsőítés az imádság. Kellett ennek a prófétának ez az élmény, hogy kijöjjön a szájából és a szívéből ez az imádság. Tehát még lehetne több nevet is sorolni, akiknek meg kellett tanulniuk azt a nagyon fontos igazságot, amit nekünk is meg kell tanulni, hogy Isten nem a felkészülteket hívja el, hanem az elhívottakat készíti fel. Ha ezt az egy mondatot ma hazavisszük, akkor az már nagyon jó. Tehát Isten nem a felkészülteket hívja el, hanem akiket elhív, azokat ő fölkészíti. Az elmúlt, most is néhány történeten keresztül szeretném ezt a mai igazságot kifejteni. Rögtön hadd kezdjem egy fiatal legénnyel, hogy ő mekkora példa előttünk a mai témánkban is. Kálebnek hívják ezt a 9 éves kisfiút, aki kosárlabdázik, kerüli a lányokat egyenlőre, és az a vágya, hogy a salvadori gyerekeknek legyen tiszta ivóvizük 9 évesen. Egy gyülekezeti gyermekkorán a tanító elmesélte, milyen a való élet a szegénység sújtott a Közép-Amerikában. Tiszta ivóvíz hiányában naponta halnak meg gyerekek megelőzhető betegségekben. Kálebet megdöbbentette ez a gondolat, és a tettek mezeire lépett. Fogta a 20 dollárját, melyet egy videójátékra tartogatott, odaadta az ügy érdekében, és apját is ugyanerre kérte. Ezután gyülekezetének összes gyermekmunkását sorba felhívta, hogy kövessék a példáját. Hová vezetett ez? A befolyt összegből 2 kutat tudtak ásni Salvadorban. Eddie, Joe, Liz és Caleb, most róluk nincs szó, csak Calebből, hétköznapi emberek, nem lebegnek 10 centivel a föld fölött, és imádkozás közben nem látnak angyalokat. Nincs fenntartott helyük az ENSZ-ben, sem megoldásuk a Darfuri szenvedésre. Ám magukévá teszik azt a meggyőződést, hogy Isten nem az alkalmas embereket hívja el, hanem az elhívottakat teszi alkalmassá. 9 éves kisfiú, és azért is választottam ezt a képet, hogy ez a kisfiú olyan, mint a sivatagban egy virág, és pontosan erről beszél Jézus Krisztus a János 10:10-ben, amikor azt mondja, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek, bőségben éljenek. És ez sokszor volt róla szó, nem elsősorban anyagiakban való bővölködést jelent ez, hanem sokkal inkább azt jelenti, mi is szeretünk olyan emberek közelében lenni, én is nagyon szeretem az olyan embereket, akikből a vitalitás kirobban, tele vannak élettel, bővölködnek ők maguk is az életben, és élet fakad körülöttük is. Szűkebb és tágabb környezetükben azért, mert most így mondom, kicsattannak az élettől. Erről is kortól nemtől függetlenül. Erről is már szó volt, hogy a Bibliánk nyelvében 2 különálló szó van az élet szóra. Az egyik, ami az életnek a tartamát jelöli, keretét, hosszát, ez a biosz, biológiai élet. A másik pedig az az élet, amiről itt Jézus beszél a János 10:10-ben. Ez nem az életnek a tartama, hanem az életnek a tartalma. Hogy mivel töltjük meg azt a keretet, amit Isten ránk bíz. Valakire rövidebb időt, valakire hosszabb időt, mivel töltjük meg azt. Isten az ilyen Kálephez hasonló életekben meg tud dicsőülni. De úgy is mondhatnám, hogy az ilyen életekben tud Isten megdicsőülni, mert erről szól a mi atyánknak az a mondata, hogy szenteltessék meg a te neved, és ott minden sor, ezt láttuk, amikor tanulmányoztuk hónapokon keresztül az Úr imádságot, hogy minden sor hihetetlen szerves kapcsolatban van, egyikből fakad a másik, szenteltessék meg a te neved azáltal, hogy cselekesszük a te akaratodat. Isten nem nélkülünk akarja megszentelni az ő nevét. Rajtunk keresztül, bennünk és általunk. Tehát úgy tudjuk ezt az imádságot a legjobban, legőszintébben, leghitelesebben imádkozni, hogy Uram, bennem és általam szenteltessék meg a te neved. Egyébként a 12 tanítvány elhívása óta, hogy mondjam, mert nekünk egy kifogásunk nem szabadna, hogy legyen, hiszen annyi szó volt róluk is szó, hogy mennyire egyszerű emberek voltak. A többségük analfabéta volt, olvasni se tudott. Voltak köztük halászok, voltak köztük adóbehajtók, ma navosoknak mondanánk őket, akkor se voltak nagyon népszerűek, ma se lennének népszerűek, volt bennük forradalmár. Hát ha nagyon politikai pártokat kellene mondanom, semmi túlzás nem lenne abban, azt mondanám, hogy volt benne szélső jobboldali, ő volt a Szikárius Zélóta a Júdás, volt benne vámszedő, szélső balos liberális. És Jézus őket hívta nem tévedésből, őket hívta egy csapattá. És ő uralkodott fölöttük. És hát nagyon igaz ez az igevers is róluk, amit mások mondanak majd később az apostolokról, nem túl hízelgő. Az írás tudattan 2 értelme van, vagy azt jelenti, hogy a rabbinikus írásokban nem voltak járatosak, de ez a szó azt is jelenti, hogy egyszerűen tényleg írás tudatlanok voltak. Az idióta szóról se egy nagyon dicsérő szó. Nyilván a szó eredeti jelentése az inkább az, hogy kevésbé iskolázottak, de ez mind azt jelenti őket, hogy, vagy azt jelentik ezek a kifejezések, hogy nem a krémet választotta ki Jézus Krisztus, ennyien szólva. 3 év, 3,5 év alatt, amikor Jézussal éltek, gyakorlatilag végig félreértették őt, és nekik is nagyon szelektív volt a hallásuk. Pünkösd után viszont szó szerint lelkesek lettek. Nagy betűvel, meg kis betűvel, minden értelemben meglelkesültek és lelkesek lettek, és ezek a korábban csődöt mondott tanítványok, nem csak Péter, meg nem csak Júdás, hanem az összes csődöt mondott, nem lettek zsenikké, nem lettek professzorokká, megmaradtak egyszerű tanítványoknak, de elkötelezett tanítványoknak, és ők 11-en felforgatták az akkor ismert világot. Olyan sok titkuk nem volt, de azért 1-2 volt, és szeretném, hogyha ezt az 1-2-t ma délelőtt azért átnéznénk és megnéznénk. Nagyon fontos itt minden szó, megtérés. Ez a szó a metanoia 2 jelentése is van. Az egyik az, hogy visszafordulni, ez is mutatja az eredeti helyünket, hogy mi csak visszamenni tudunk Istenhez. A másik pedig az, hogy bűnbánatot is jelent. És mind a kettő nagyon szorosan összefügg, mert én már találkoztam bűnbánat nélküli megtéréssel, olyan is volt. Nincsen gyakorlatilag és igazából bűnbánat nélküli megtérés. Kell a bűnök feletti fájdalom, kell tudni elsírni a bűneinket, és kell akarni velük szakítani, és eközben visszatérni Istenhez. És aztán, ugye mindez Krisztus nevében, ekkor megkapjuk bűneink bocsánatát, amire nagyon nagy szükségünk van, és megint ugye a Szentléleknél lyukadunk ki, nem lehet őt megkerülni. És a Szentlélekkel kapcsolatban egy nagyon fontos igazság Roy Hessentől, ezt nagyon jegyezzük meg, ez egy a másik mondat, amit ma nagyon vigyünk magunkkal haza, és sokan ezt is félreértik, kiérdemelni akarják rengetegen a Szent Lelket. Nem lehet kiérdemelni, meg nem is kell. Nem jutalék, nem jutalom a Szentlélek. Nem azért kapjuk, mert, hanem annak ellenére kapjuk, hogy ilyenek vagyunk. Azért mégis van egy feltétel a Szentlélek megkapásának. Egyszerűen ennyi a feltétel, hogy kérni kell. Szerintem ez azért nem egy olyan óriási nagy feltétel. János 14-ben olvashatjuk ezt a 15. verstől. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, én pedig kérni fogom az atyát, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Tehát a Szent Lelket nem egy Szent Lelk konferencián kell kérni, nem csendes héten, nem különböző tanfolyamokon, nyilván meg lehet kapni csendes héten is, de Jézus azt mondta, hogy kérni kell, ő kéri a mennyei atyát, és akkor garantálva van. Hogyha Jézus kéri a mennyei atyát, akkor megkaphatjuk a Szent Lelket, mint ajándékot. És hát olyan érdekes ez a megfogalmazás is, hogy a világ nem látja őt. Hát én nem tudom, hogy melyikünk látta már a Szent Lelket, mi se látjuk őt, egyikünk se látja, viszont nekünk van arra képességünk, hogy mégis az ő munkáját láthatjuk. Tehát akinek Isten Szent Lelke megnyitja a szemét, akkor mi nem azt mondjuk, hogyha ér bennünket valami, hogy szerencsénk volt, meg összejöttek a dolgok, bár már ilyet is hallottam, sőt, már olyan hívővel is beszélgettem, hogy lekopogta. Mi nem ezt mondjuk, de látjuk az ő munkáját, mert föl van rá nyitva a szemünk, és nem azt mondjuk, hogy szerencse, hanem az, hogy Isten Szent Lelkének a gyönyörűséges és csodálatos munkája ez, amit észrevehetünk, és mi is becsatlakozhatunk. Na és hát ez egy külön alkalmat igényelne ez a következő kérdés, hogy mikor látjuk az ő munkáját, és indítatást is érzünk valamilyen szinten, hogy becsatlakozzunk, akkor most erre kell egy külön elhívás, vagy pedig tegyük. Ez egy nagyon nem egyszerű kérdés, bonyolult kérdés, ezt tovább gondolkodásra szánom inkább, mert ma nem erről van szó, hogy ezt most kitárgyaljuk, szóval csak három példát hadd hozzak, ami majd segíteni fogja a tovább gondolkodásunkat. Ott van az irgalmas samáriai. Látja, hogy ott van ez a szerencsétlen ember félholtan összeverve. Nem letérdel és elkezd imádkozni, hogy Uram, most mit csinálják, segítsek rajta, vagy ne segítsek. Ez nagyon kegyesnek tűnne, hogy most letérdelne imádkozni, meg álságosnak is tűnne ugyanakkor. Látja a szükséget, és az neki elég. Ott van például, vagy egy másik példa, ha látjuk azt, hogy valaki inna egy pohár mérget. Hát aki józan eszű hívő, az nem kezd el imádkozni, hogy most Uram rászóljak, hogy ne igyam meg, vagy ne szóljak, hanem rászól, mert látja a szükséget, és neki elég ez. Vagy ott van Jim Elliot, aki azt mondta maga nagyon plasztikus nyelv fogalmazásában mindig, hogy sok teológusnak már csak egy jó nagy fenékbe billentés kellene, hogy végre tegye a munkáját. Várnak még mindig a különleges indítatásra, várnak arra, hogy Isten szent lelke fölírjon valamit az égre, és az nekik elég jel lenne, holott igazából már csak egy fenékbe billentés kell nekik, hogy tegyék már végre a munkájukat. És valóban van mindannyiunknak munkánk? Hát Isten igéje szerint minden egyes hívőnek és tanítványnak van valami feladatunk, van valami munkánk, és az is a mi feladatunk, ami Timóteusnak feladat volt, Pál kérte is őt, hogy gerjezd már fel a benned levő kegyelem ajándékokat, amik benned vannak, csak már hamu réteg fedi. Már mindannyian gerjesztettünk tüzet, csendes héten is szoktunk, amikor lefújjuk a parazsat, vagy a hamut a parázsról. És már sokan feladják, hogy ez már meg se fog gyulladni, de aki ért hozzá, az tudja, hogy csak a hamut kell leszedni, belefújni, és lángra kap a dolog. Pontosan így van a kegyelmi ajándékokkal is, hogyha kell, és kell, fújjuk le a hamut, és vagy újra vegyük fel azt a szolgáltat, amiben már belefáradtunk, vagy belefárasztott valaki egy kellemetlen megjegyzéssel, mert ilyen is van, vagy pedig kezdjük el, de akkor végezzük a feladatot, ez a lényeg. Erre hív fel bennünket. Isten gerjeszt fel. A másik titka a tanítványoknak pedig ez volt, mindazok, akik hittek, együtt voltak. Lélekben, nem csak fizikálisan, lélekben is együtt voltak, és megtapasztalták azt, de ezt inkább hadd olvassam fel a Cselekedetek könyve második rész 18-as versét, még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban, lelkemből, és ők is profétálnak. A kitöltök szó egy nagyon érdekes szó, itt az a szó van, hogy trópusi vihar. Tehát nem csak ilyen kis esőcseppek, hanem amikor a szél nagyon erősen, viharszerűen fúj. Ezt a kifejezést használja itt Pál, és bocsánat, Lukács, amikor ezt az ígéretet, vagy ezt az igeverset újra interpretálja, hogy Isten ezt mondja, kitöltök, rátok árasztom a szent lelket. És igen, a szent lelket minden hívő egyformán kapja. Erről is külön kell beszélni, mert lehet ilyen nagyon lelkes emberekkel beszélgetni, akik kicsit olyan lenézően beszélnek a többiekkel, semmi okuk nem lenne rá, mert igazán betölteni őket a szent lélek, akkor abszolút nem lennének beképzeltek, és nem lenézően beszélgetnének, ha tényleg a lélek töltené be őket. Ez az egyik. A másik az, hogy a szent lélek mindenkit egyformán tölt be, ez igaz, de hogy aztán a hívő mekkora teret ad az életében a szent léleknek. Na ez már az egyéntől függ. És itt már vannak különbségek. Hogy mennyire engedjük a szent lelket munkálkodni bennünk és általunk. Itt már lehetnek különbségek. És lássuk meg azt, hogy a kitöltetés után is van dolgunk. A szent lélek a békesség kötelékével vesz körül, így egyesít bennünket. Ezért minden igyekezettel arra törekedjetek, hogy őrizzétek meg ezt a harmóniát. Két nagyon erős és nagyon fontos szó, törekedni, meg megőrizni. Valóban így van ez a békességgel. Sokan szeretnék, ha úgy az ölükbe hullana a békesség, akár családon belül, akár gyülekezeten belül. A rossz hírem az, hogy erre várhatunk, úgy magától nem fog jönni, ezért dolgozni kell, és ha már ajándékképpen megkaptuk, 133. Zsoltán leírja a feladatot, vagyis pontosabban nem csak a feladatot, hanem a sorrendet, csak oda küld az Úr áldást és életet mindenkor, ahol ez az egység megvalósul, aztán pedig, ha már megvan ez az egység, dolgozni is kell rajta, hogy fönnmaradjon. Nekem nagyon tetszik az, és nyugodtan átvehetnénk, mert semmi ördögi nincsen, ebben sincs, amitől sokszor félünk. Ezt én ilyen katolikus fóbiának hívom, protestánsok részéről. Gyönyörű az a katolikus mennyegző liturgiában az a rész, amikor a pap átköti a párnak a kezét azzal a gyönyörűségesen szép dologgal. Jusson ez eszünkbe mindig, amikor a békesség kötelékéről olvasunk, meg erről hallunk, ez a kép és ez a kifejezés. És végül még két Biblián kívüli példát is hadd hozzak, ami azért időben is közelebb áll hozzánk a mai témánkban. Befejezésképpen még erre figyeljünk, nagyon tanulságos. Kérdezz csak meg azt a 22 embert, akik 2009 őszének egyik reggelén azért utaztak Londonba, hogy köszönetet mondjanak Nicholas Wintonnak. Mutatok is róla egy képet, egy fiatalkori képet. Akár egy öregek otthonában működő klubnak is beillettek volna. Mindnyájan 70-es vagy 80-as éveikben jártak. Hajszálaik nagyobb része megőszült, lépéseik zömét csoszogva tették meg. Ám nem társas utazásról volt szó, hanem a hála kifejezéséről. Azért jöttek, hogy köszönetet mondjanak annak az embernek, aki megmentette az életüket. A hajlott hátú 100 éves férfinak, aki egy vasútállomáson találkozott velük, akár csak 1939-ben. Akkoriban 29 éves tőzsdeügynök volt. Hitler seregei feldúlták Csehszlovákiát, zsidó családokat szakítottak ketté, és szülőket hurcoltak koncentrációs táborokba. Senki sem törődött a gyerekekkel. Winton tudomást szerzett szorult helyzetükről, és elhatározta, hogy segít rajtuk. A szabadságát felhasználva Prágába utazott, ahol találkozott szülőkkel, akik hihetetlen módon hajlandók voltak rábízni a gyermekük jövőjét. Miután visszatért Angliába, nappal szokása szerint a tőzsdén dolgozott, éjjel pedig közben járt a gyermekekért. Meggyőzte Nagy-Britanniát, hogy engedélyezze beutazásukat. Nevelő otthonokat keresett, és pénzt gyűjtött. Azután 1939. március 14-én elindította az első csoportját, amelyet a következő 5 hónapban 7 további csoport követett. Augusztus 2-án érkezett meg a gyerekeit szállító utolsó vonat, amelyel a megmentett gyermekek száma 699-re emelkedett. Szeptember 1-én került volna a sor a legnagyobb csoport átszállítására, de Hitler lerohant a Lengyelországot, úgyhogy a németek Európa szerte lezárták a határokat. A vonaton ülő 250 gyermek egyikét sem látták többé. Vinton a háború után senkinek sem szólt a mentőakcióiról, még a felesége sem tudott róluk. És úgy szeretném bátorítani az ilyen testvéreket, mert tudom, hogy vannak, akik nem kürtöltetik nagyon a jó cselekedeteiket, és viszont Isten tud róluk. Attól még, hogy háttérben dolgoznak, Isten ezeket jegyzi. Ahogy ennek az embernek is feleségének se szólt ezekről a jótettekről, az asszony 1988-ban a padláson talált egy albumot az összes gyerek fényképével és a teljes névsorral. Miután Vinton a felesége unszolására elmondta a történetet, megmentett gyerekek tértek vissza a köszönetet mondani neki. A hálás csoport tagjai között van egy filmrendező, egy kanadai újságíró, egy tudósító, a brit kormány egyik volt minisztere, egy folyóirat ügyvezető igazgatója, valamint az izraeli légierő egyik alapítója. Mintegy 7000 gyermek, unoka és ők unoka köszönheti létezését Vinton bátorságának. Van egy gyűrűje, amelyet az általa megmentett gyermekek egyikétől kapott. A zsidó törvénykönyv a Talmud egyik sora olvasható rajta. Egy életet megmentve, a világot mented meg. Könyveljünk el egy újabb sikert a kisembernek. Hálás vagyok azért nagyon Istennek, hogy mi is mindannyian kisemberei lehetünk neki, akiket Isten akar és tud használni. Legyünk erre készek számára engedelmeskedni, és a másik befejező történet pedig Benjámin atyáról szól, egy rövidebb történet, még ezt is hadd ossza meg a testvérekkel. A kedvezőtlen széljárás eltéríti a hajót, és a matrózok ismeretlen szigeteket fedeznek fel. Fél tucatnyi halom emelkedik ki, óceáni a kéklő vizéből. A kapitány elrendeli, hogy vessenek horgonyt, és kimegy a partra. Izmos melkasú, tagba szakadt férfi. Arcát szakáll borítja, bensejében a kíváncsi lélek lakozik. Az első szigeten csak szomorúságot lát. Alultáplált gyerekek, egymással viszálykodó törzsek. Nem művelik a földet, nem állítanak elő élelmiszert, nem kezelik a betegeket, nincsenek iskolák, csak egyszerű szűkölködő emberek. A többi szigeten is hasonló a helyzet. A kapitány a látottak hatására felsóhajt. Nem embernek való élet ez. De mit tehetne ő? Végül partra száll az utolsó legnagyobb szigeten. Az ottani lakosok egészségesek és jól tápláltak. Öntöző rendszerek látják el vízzel a szántóföldeket. Utak kötik össze a falvakat. A gyerekek ragyogó szeműek, életerősek. A kapitány magyarázatot kér a törzsfőnöktől. Hogyan előzte meg ennyire ez a sziget a többit? A törzsfőnök, aki alacsonyabb a kapitánynál, de legalább olyan magabiztos, azonnal rávágja. Benjámin atya. Ő tanított meg minket mindenre, a mezőgazdaságtól kezdve az egészségügyig. Iskolákat és kórházakat épített, kutakat ásott. Szeretném látni Benjámin atyát. Tudná ebben segíteni? Kérdezi a kapitány. A főnök bólint, és magához inti két emberét, akik az őserdővel borított hegygerincen át egy jókora klinikához vezetik a kapitányt. A tiszta ágyakkal ellátott klinikán képzett ápolók dolgoznak. Megmutatják a kapitánynak a polcokon sorakozó gyógyszereket, és bemutatják neki a munkatársaikat. A kapitány elégedetten nyugtázza mindezt, de nyomát sem látja Benjámin atyának, ezért megismétli kérését. Látni szeretném Benjámin atyát. El tudnának vezetni hozzá? A három benszülött tanástalannak tűnik. Maguk között tanácskoznak, majd néhány perc múlva a főnök szólal meg. Kövesse minket a sziget túloldalára. A tengerparton végig sétálva halastavakhoz érkeznek, melyeket csatornák kötnek össze az óceánnal. Dagály idején a tengerből halak úsznak be a tavakba. A szigetlakók ekkor lezárják a csatornákat, és lehalásszák a halakat. A kapitány ezúttal is álmélkodik. halászokkal és munkásokkal, gátőrökkel és hálóvetőkkel találkozik, de Benjámin atyának se híre, se hangva. Nem tudja, hogy elég világosan fogalmazott-e. Nem látom Benjámin atyát. Kérem, vezessenek oda, ahol él. A férfiak ismét maguk között beszélnek, némi eszmecsere után a törzsfőnök így szól. Menjünk fel a hegyre. Meredek, keskeny ösvényen viszik fel a kapitányt. A kanyargós út végül egy fűtetejű kápolna előtt állapodik meg. Ő tanított nekünk Istenről, mondja szelíd, őszinte hangon a törzsfőnök, majd bekíséri a kapitányt, és megmutatja neki az oltárt, a nagy fakeresztet, a padsorokat és a Bibliát. Itt él Benjámin atya? Kérdezi a kapitány. A férfiak mosolygva bólintanak. Beszélhetnék vele? Ó, az lehetetlen, komolyodnak el hirtelen. Miért? Hosszú évvel kezelőtt meghalt. A kapitány értetlenül bámul rájuk. Megkérdeztem, láthatnám-e őt, önök pedig egy klinikát, egy hallgazdaságot és egy kápolnát mutattak nekem. Egy szót sem szóltak a haláláról. Nem a haláláról kérdezett minket, feleli a törzsfőnök, azt kérdezte, hogy hol él, és én megmutattam önnek. Ha azt szeretnénk, hogy a tetteinkben tovább éljünk, és az lehetséges, ugye szoktuk azt énekelni, hogy egy marad meg, csak az, amit Jézusért teszünk, akkor éljünk ehhez hasonló életet. Ő sem a leglehetetlenebb dolgokat tette meg, hanem olyan dolgokat, amikre indítatást érzett, vagy egyszerűen látta, hogy mások nem teszik, és ennyi elég volt neki az indítatásra.